Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ígéretemhez híven, garbóban, Stefano Pioli előtt meghajolva, Benitóval elérkezett a Serie A összesítő, összefoglaló adásnak az ideje. Nagyon vártam, és nagyon várom még most is. Bemelegítő kérdések, kinek adnád a legnagyobb pofont? A Serie A játékosai, edzői és tulajdonosai, vagy vezetői közül?
José Mourinho-t pofoznám, de akkor is olyan szelektív némasságba burkolozott volna egész évben, amit nem tett, akkor is. A játékosok közül pedig azt hiszem nem lesz nagy meglepetés, amit mondok, Hakan Çalhanoğlu-t. Ütném, mint a répát.
Nem, hát én is. De én egyet választottam, tehát, hogy én minden pofonomat a töröknek szánom. Úgyhogy egyébként itt beszéltünk arról, hogy kicsit szerintem méltatlan az, ahogy a Milán ünnepli ezt a bajnoki címet, meg ahogy ünnepelték, tehát hogy itt az Inter békén lehetett volna hagyni nyugodtan.
De Çalhanoğlu-t nem kell.
Hát őt nem, de őt azért nem, amit a gólörömnél csinálta a Milán elleni meccsen. Tehát, mert egyébként döntsön úgy, hogy az Interhez akar igazolni, mert ott úgy érzi, hogy hamarabb lesz bajnok. Na mindegy. De
ennél elegánsabban megpróbáltad volna elfolytani a vigyorgást. Mert most, hogy túl vagy a coming out-on, igazából teljesen felesleges.
Ja, persze, nem is. Hát nyilván nem is akarom ezt. Örültem nagyon a Milán győzelmének, főleg annak, ahogy megnyerte. Doma?
Én Ibrahimovicot írtam, de csak azért, hogy hozzáérhessek.
Ja, akkor
nézem, mennyire jó meg futni.
Akkor én Kiellinit. Kiellinit.
Ja, hogy hozzá akarsz érni?
Nagyon.
És Dybala?
Dybala, hát olyan furcsa sztori ez. Ez még én fölírom, tehát Juve szempontból még fölírom a Paratici veszőfutáshoz. Azt, hogy egy ennyire értékes futballista ingyen és ilyen körülmények között távozik, de egy pár nap múlva majd elmondom, hogy ütném-e, és hogy milyen tárgyal.
Amit... Hogyha kiderül, hogy igen. Hova ír alá? Hát most egyelőre úgy áll a helyzet, hogy Inter azért nem, mert hogy mennyire szereti a Juventus, nem?
A tegnapi hírek azok, hogy megállapodtak mindenben.
De mert ez volt az első, ami
igen,
kijött,
de nem lehet, tehát ez olyan világot élünk, és nem csak a futballról van szó, nyilván nem mondok senkinek újdonságot, hogy semmit sem szabad elhinni, csak azt, amit ötszörösen bebizonyítottak különböző források. Majd ha látom a halszálkás atlétába kocogni az Inter központba, akkor majd elmondom a véleményemet róla. Addig azt mondom...
Tutti győzködik, hogy menjen Rómába?
Nem, Rómába, tehát azt nem gondolnám, hogy ennyire ambiciótlan lenne. Bocsánatot kérek a Róma szurkolóktól, hát de majd beszélünk igen. Róla, ez szerintem ambiciótlanság, úgyhogy azért költöttek gazdagon idén is.
Na, ki az az edző, aki a munkájával a legtöbbet emelte a rendelkezésre álló keretem? Kezdem én most, jó? Vincenzo Italianot mondtam, aki szerintem még nagyon messze van a plafontól. Kimerem jelenteni, hogy ennek a generációnak, De Zerbit is ide számolva, Pirlót is ide számolva, mert azért neki is voltak szerintem jó pillanatai az előző szezonban, a legtehetségesebb.
Jót mondasz, még annak ellenére is, hogy a Fiorentina azért a hajrára nagyon csúnyán elfogyott. És...
Jó, de azért itt egy Vlahovics távozás menedzselni kellett.
Igen.
Itt, nyilvánvalóan. Egy olyan Fiorentináról beszélünk, ami most Vlahovicsal együtt, még az előző szezonban, meg az azt megelőzőben arról volt szó, hogy bemarad-e gyakorlatilag, nem? Tehát, hogy innen kellett elindulni valahol, Ribérivel, meg nem tudom, és ebből lett ez, hogy Bajnokok Ligája helyekért harcolt a Fiorentina 8 fordulóval a vége előtt.
Harcolhatott volna, jó, és nem is az volt, hogy olyan brutál nehéz volt a sorsolása. Nehéz volt, tehát voltak ott rangadók is, de azért egy Udine rommá verte őket Firenzében, meg nem. Tehát itt az utolsó meccsek nem sikerültek jól, pedig ahogy te is mondod, 8 fordulóval a vége előtt, ott nézegettem a sorsolást én is, és azt mondtam, hogy igazából nem a Láció meg a Róma a veszélyes a Juve BL helyére, hanem a Fiorentina. Na, aztán jöttek sorba a pofonok. De Italiano egyértelmű, amilyen jó munkát végzett a Speciával, még annál is jobbat végzett, és egyetértek, nincs még az út végén. Tehát hamarosan róla szerintem a...
Viszont pont az a helyzet, hogy a rendelkezésére álló kereten mennyit emel. Azért, hogyha van egy piacképes Vlahovicsod, akit utána el tudsz adni, és olyan neveket tudsz belőle szerződtetni, mint Ikoné, majdnem Ikonét írtam a pofonoknál, mert én nem a Fiorentinához szerződtem volna a helyében, az egészen biztos. Szóval ehhez képest viszont azért jövőre csalódás lesz, hogyha ennél nem lesz följebb a Fiorentinának, nem?
Márpedig ez most nagyon közelíti a tetejét annak, amit lehet ebből a keretből, de én pont ezért gondoltam Italianót erre. Nálatok ki?
Én azért, hogy ne Italianót mondjam, én Juricsot mondom, mert éveken át néztük, most már nem is tudom hány éve néztük ezt a folyamatosan a kiesés elől menekülő, teljesen haszontalan szerencsétlenkedést bemutató Torinót, és idén végre azt a Torinót láttuk, ami egyébként a klubnak a filozófiája, meg tehát ez egy önazonos edző szerintem. Juric is nagyon-nagyon jó munkát végzett, Bitangul megszenvedett mindenki a Toróval idén.
Sokat fogod még dicsérni a Torinót?
Igen, akár. Nagyon szívesen.
De kimész akkor vagy?
De bajod van a Toró? Én nagyon szeretem a Torót, bevallom. Független attól, hogy én az a fajta Juve szurkoló vagyok, aki kimondottan szeretem
jobban
a Fiorentinát.
Jobban szereti Torinót, mint a Juventus.
Nem, de a Torino...
Torino a várost, ugye?
Torinót, a várost is nagyon szeretem. És a klub, a torinói klubot is. Elég sokat olvasom a történelmükről, és az ember így ösztönösen szimpatizál azokkal, akiket megállás nélkül pofoz a sors. Na, ez a Torino. De nem csak ezért, hanem amúgy is, és Juric meg amúgy is rohadt jó munkát végzett.
Torinos fejezet van már a...
Van.
Kácsóban?
Van.
És miről szól?
A Torinos fejezet
a Grande,
az a Grande Torinóról, de tulajdonképpen egy kicsit Egri Erbstein szemén keresztül követem végig. Nyilván amiatt is, hogy elmondhassam, hogy egy magyar embernek a zseniális elméjéből pattant ki az egész koncepció, meg nagyon-nagyon sok újdonság, amit azután nyilván az összes edző beépített a munkájába. És aztán végigveszem, hát nyilván ez a gerince, ez a Grande Torino által uralt 40-es évek végéig, ugye 49-ig a tragédiáig tartó időszak, és aztán onnantól végigveszem azt a körülbelül 50 évnyi iszonyatos szopórollert, amit pörget megállíthatatlanul a Torino, közben olyan történésekkel, hogy nem hiszi el az ember, hogy ez megtörténik. Egyet hadd mondjak el 20 másodperc alatt. Volt egy Gigi Meroni nevű játékos, aki hatalmas futballista volt, és végre úgy nézett ki a 70-es években, hogy most újra egy nagy Torino fog épülni e köré a játékos köré. Na, ezt a játékost egy Attilio Romero nevű fiatalember 21 éves korában halálra gázolta egy meccs utáni ünneplés során, majd 20 év múlva megválasztották a Torino elnökének Attilio Romerót, aki elgázolt a Gigi Meroni. Tehát ilyen sztorikat kell elképzelni, egészen szóval elképesztő, elnézést a kis kitétel.
Én kérdeztem rá, hogy miattam csúszik 3 órás.
Szégyed magadon.
Én csodálkozom, mert azt hittem, hogy Igor Tudort fogjátok írni.
Ő is jó minden, megoldás.
Minden
egyébként.
Egyes héten ő folyt a csapból, meg mindenhonnan, hogy micsoda zseni, és hogy tudta ezt a Veronát ilyen látványos és nézhető csapat.
Tibi felírta.
Igen, én zárójelben Piolit és Tudort ideírtam magamnak, de Italiano nyert nálam. És Juric is egyébként odafért volna a zárójelbe, úgyhogy elfogadom az összes megoldást. MVP, legértékesebb játékos.
Tegnap még Perisicset mondtam volna.
És miért nem mondott Perisicset? Tehát még az utolsó fordulóban is jó volt.
Egy istenség volt, csak tegnap felvettük a Nem Futballkácsó adását, és egy kicsit Marosi Geri meggyőzött arról, hogy azért talán inkább Brozovic. Akit amúgy beseraktam a szezon válogatottban, mert azt mondtam, hogy vagy Tonali, vagy Brozovic, és a kettő közül az, amelyik bajnok lesz. De abban teljesen igaza van, hogy Perisic csodálatos volt egész évben, nagyon-nagyon magas színvonalon, nagyon fegyelmezette játszott, de az Inter az nélküle azért el van. Brozovic nélkül meg nincsen.
Nagyon érdekes, ránéztem a számokra, mert az adásra is készülve, meg kíváncsi voltam, hogy ez hogy néz ki, és messze Brozovicnak volt a legtöbb pontos hosszú passza, ami azért furcsa, mert ez az általában védőkhöz szokott kötődni ez az adat, és az, hogy neki ez milyen szinten az erénye, és ezt milyen szinten ki is tudta használni egyébként Inzaghival az Inter, az bámulatos.
És már Contéval is.
Igen. De meg egyébként Spallettivel is már, tehát hogy...
Igen, de ez szerintem, tehát az, hogy Brozovic ennyire mélyen és ennyire definiálta a regista poszttól játszik, az Conte találmánya, nem véletlen a Juventusnál is folyamatosan azon hügyködött, hogy a védelemhez legközelebb eső embere az olyan legyen, aki tud hosszú labdákat adni. A Juvénál annyiból könnyebb helyzete volt, hogy volt egy Bonucci-a.
Hát most oda vitte Bentancourt a Tottenhamhez.
Szuper. Nem tudom, hogy ment neki?
Jó volt.
Komolyan?
Sokkal jobb.
Na, őt is pofoznám amúgy.
És a Kulusevszkiről tudnál.
De egyébként még Ramsayt is pofozhatod, egy fél szezont ott játszott.
Tudom, hát hol?
A Juventusban.
Ja, nem játszott. Ott volt. Ott volt.
Kitörölted a memóriádból?
Nem tudom, van egy Juve-s csoportunk, és egy ideig volt rajta egy thread, amit azról beszélgettünk, hogyha Juve játékosok lennénk, akkor milyen kínzásoknak vetnénk alá Ramsayt, amikor visszatér az öltözőbe. Hát van köztük egy pár brutális.
Sejberúgnánk.
Nem, azt nem. De szörnyű, borzasztó, rettenetes, és itt kell megkövetnem magam, és eszembe is jutott, amikor eligazolt Kulusevski, pont akkoriban ültem itt egyszer nálatok, és elmondtam, hogy abból a csávóból soha nem lesz semmi, mert se fejben, se lábbal nem elég gyors a nemzetközi klubfutballhoz.
Nagyon jó.
Úgyhogy most szeretném megkövetni magam, és jelezni, hogy egy kontár kókler vagyok, és elfejtettem meglátni Kulusevskiben. Ha azt tegyük hozzá, hogy Torinóban azért elég jól rejtegette ezeket a készségeit, ahogy Bentancur is.
Ügyesen, igen. Ügyesen, azért Conte zsenialitása az, ami ezt kihozta. Yeah.
Jó, majd összevágjuk akkor ezeket a részeket. Amúgy nálam Leao lett a legjobb, de csak azért, mert nem láttam annyi Inter meccset, hogy meg tudjam mondani Brozovicot.
De nem sem rossz megoldás, de egyébként
Leao nálam meg... ez a Vinicius szint. Tehát ugye neki adod a labdát, amit a Milánnál sokszor volt olyan azért, hogy kicsit ilyen tanácstalannak tűntek felállt védelem ellen.
Minden kreativitást ő vitt a támadó játékba.
És majd mint Vinicius kicselez három védőt, és addig gól
passz. Vagy inkább lefut, mert igen, le is cselez, de egyébként teljesen igazad van. Tegyük azt azért hozzá, hogy ez azért inkább a tavasz, mert ősszel még nem volt ennyire jó, látszott azért, hogy jó, és ez a sebesség, amilyen van, meg az, hogy ennyire közel van vég a lábához a labda, ezt most itt az utolsó fordulóban is megtapasztalhatták a Sassuolo igencsak készséges védői.
Hát még egyébként Maignan se lett volna rossz, mint MVP.
Hát kihagyott azért egy jó pár hónapot ott fontos meccsekkel. Nagyon jó volt, nálam is ő a szezonválogatott kapusa, de MVP-t nem adnám neki, mert egyszerűen nem volt akkora szerepe.
Hát az ő nagy szerepe volt. Hát, és ki az a játékos, akinek a kiemelkedő teljesítménye radar alatt maradt, pedig megérdemelte volna a figyelmet? Doma most kezdte.
Deulofeu az első számú jelöltem, egyrészt azért a spanyol, másrészt azért, mert néztem a statisztikáit, hát nálam nem abból indultam ki, hogy mennyit láttam őt, hanem
most a Salernitán elleni meccset.
Jó, hát itt ez...
Az is nem maradt sajnos, de hogy konkrétan egyedül viszi a hátán az Udinézét a statisztikák alapján, az elég döbbenetes volt.
A Deulofeu megítélésében nem feltétlenül értünk egyet. Szerintem egy borzasztó öncélú játékos, akinek néha úgy jön neki a dolgai, hogy segít a csapatnak is vele.
Most elég sokszor jött neki.
Jó, igen, nem. Készségeit tekintve abszolút kiemelkedik ebből az Udinézéből, nincs olyan marha nehéz dolga se. Ezt nem vitatom, és azt sem, hogy az impactja óriási volt, hogyha összességében nézzük. Ilyen formán a kérdésre tökéletes válasz, mert így van, radar alatt maradt, senki nem foglalkozik vele. Pedig az, hogy egy nagyon jó rugótechnikával rendelkező jó játékos, az biztos. Én Rachmaninoval kontrázok.
Igen, az jó. Kiderült, hogy nem is olyan használhatatlan védő Koulibaly mellett.
Abszolút. És a szezon egyik legeslegnagyobb tévedése volt részemről, volt jó néhány, csak hogy egyet mondjuk az Atalantát vártam bajnoknak. Hogy ránézel erre a védelemre, és vagy ránéztél a szezon előtt, és Rachmani, te jó Isten, és Koulibaly.
Egyébként ilyen alapon még Mário Ruiz is lehetne említeni.
Hogyne.
Én egyébként egy balhátvédet választottam, Biragit.
Igen. Ez Inter játékosa még egyébként.
Igen, és ez egyébként egy furcsa dolog, hogy nem vagyok abban biztos, hogy ő nem lenne jobb. Egyébként, ha már itt beszéltünk a számokról, akkor ugye létezik ilyen, hogy progresszív passz, és ezt általában a kapusok vezetik ezeket a listákat. Az egyetlen olyan játékos, aki befért a kapusok közé, az Birági ebben a szezonban. Tehát ő ahogyan tudta támogatni és segíteni a Fiorentina támadójátékát. Ugye ezt az Interben is láttuk azért már tőle, hogy ha olyan csapatban játszik, amelyik támadó szemléletű, akkor neki sokkal jobban kijöhetnek az erényei. Aztán az lett a konklúzió, hogy ő kevés ehhez a szinthez.
Igen, mert hogy a nagy csapatok, a három védővel játszó nagy csapatoknál azért a wingbackek szeretnek kapu felé nézegetni, Birági nem ilyen, ő inkább kiszolgáló típusú srác, nagyon helyesen, szimpatikus, harcos, küzdős, elég gyors, jó játékos szerintem. Adom, jó választás. Rákmáné jobb, de...
Na, kezdjünk akkor bele itt a csapatokba.
Nem akarsz még egy díjat a legtöbbet fejlődő játékosnak adni, hogy Tonalinak is jusson valami?
Hát Tonalinak minden szeretettem jut, úgyhogy ez az elegendő szerint. De egyébként igen, tehát a legtöbbet fejlődő, itt pont erről beszéltünk Benivel, hogy oda is lehetne egyébként Leaót említeni, mert neki is egészen más volt ez a szezonja, mint az előzőek, úgyhogy a Milánban egyébként sok olyan játékos volt, és akkor kezdhetünk is ezzel, aki Pioli alatt most a legjobbját hozta ki. Tomorival kezdeném, mégpedig azért, mert ugye most egészen frissek a hírek, hogy szerződést akarnak hosszabbítani vele.
Hát na ne.
Ami ugye arról szól, hogy egyébként sem rossz az a szerződés, ami most van, de hogy megemelnék a fizetését.
Mindent meg kell adni neki, mindent. És ha már erről beszéltünk...
És hadd köszönjem meg Frank Lampardnak, hogy ő nem látta benne ezt a... Mert ugye az megvan az a sztori, hogy ő, mint kiderült, három nappal azután érkezett Thomas Tuchel, aki más írta miatt, hogy miért küldték el ezt a szegény gyereket, és mint kiderült, az volt a háttérben, ezt Tomori maga nyilatkozta, hogy nem volt elégedett Lampard az edzés munkájával, amit azt mondta Tomori, hogy még valahol jogosnak is gondolhatott volna, de nem volt olyan beszélgetése Lampárddal, amiben elmondta volna neki, hogy egyébként fontos szerepet szán neki ebben a csapatban, és ezért elképzelhető, hogy úgy tűnhetett, hogy ő nem tesz bele mindent. Miközben megérkezett a Milánhoz ez a srác, megtanult olaszul, ugye olaszul nyilatkozott például.
Ez jó volt, úgy kezdődött az Athletic cikk, hogy az első szó, amit megtanult, az a Scudetto.
Igen. Megtanult olaszul.
Fontos szó a pajzs,
és abszolút vezére lett ennek a védelemnek, ilyen fiatalon, és föl tudott építeni Pioli egy olyan taktikát, ami szerintem eléggé unortodox itt a jelenlegi csúcsfutballban, hogy van egy Kalulúja és van egy Tomorija, akik elsősorban a gyorsaságukra építenek, és ezért reaktívan védekeznek. Tehát nem elővételezik az ellenfélnek a mozgását, hanem a támadóknak a mozgására reagálnak, ami már ugye a 80-as, 90-es években is egy ilyen idejét múlt gondolkodás volt, szerintem. Viszont a Milán ezt ilyen védőkkel meg tudja csinálni.
Az az igazság, hogy ez egy Piolis húzás, nem? Tehát Pioli azért elég rendesen kilép a sémákból, sok minden tekintetében, például a csatár sorában nincsenek csatárok konkrétan, vagy hát
ilyen
megfelelő csatárok. De egyébként abszolút így van, ez azért nyilván Romagnolival nem kivitelezhető, még akkor sem, hogyha szerintem labdabiztosságban például. Tehát őt például jobb játékosnak tartom, mint amennyi szerep jutott neki. Azt viszont adom,
ebben
hogy
a sémában nem használható.
Hogy erre nem volt jó. És ha már a legtöbbet fejlődött játékosokról beszélünk, azért Kalulu 22 évesen, hogy a szezon végére ilyen minőségű védő lett, pedig ugye először emlékszem, amikor bemutatkozott jobb hátvédként, hát az nem volt egy diadalmenet.
Nem, ugye láttuk is még őt a Liverpool elleni meccsen, és ott pont, amikor kint voltunk azon a mérkőzésen, akkor ezt mondtuk, hogy hát ez nem megoldás.
Igen. Tehát,
hogy...
Ezek azok a játékosok, akik ugye, hogyha perememberek egy csapatban, akkor hiába dobálod be őket ilyenkor, az tényleg világklasszisnak kell lenni, hogy ez kijöjjön. Viszont ha van egy sérülés, akkor nyilván előre tud lépni. Inkább itt az a kulcs, hogy Romagnoli itt meg tudta előzni, de őt is nem azért inkább, mert hogy Piolinak ő kellett, és nem egy Romagnoli stílusú védő.
Ez biztos, hogy összefügg ez a kettő, meg azért itt Kalulúval kapcsolatban én sokat nem tudtam róla, bevallom, de ahogy haladtunk előre a szezonban, úgy olvasott az ember egyre többet róla, meg hogy ki ez a srác, ő azért a francia korosztályos válogatottnak a csapatkapitánya volt. Tehát, hogy ott egy vezér, meg egy olyan karakter volt, akik köré építették a védelmet. Nyilvánvalóan ez, amit mondasz, ez egy kulcs dolog volt vele kapcsolatban, hogy ha nagyon peremen van, vagy hogyha nagyon kiegészítő emberként számolnak vele, akkor egy ilyen típusú játékosnak lehet, hogy kevésbé jönnek elő az erényei.
Lehetséges. Fényezzük a Milánt, és furcsa módon nem azzal kezdtük, akivel kezdeni kell, és még csak nem is Tonálira gondolok, bár mondhatnám a kerőt is, hanem Piolit.
Hát de hogy nem, hát azt mondtam, hogy ő hozta ki a maximumot.
Igen, és Garbóba is vagy, igazad van. Igazad van. Igazad van.
Brutálisan kényelmetlen viselet ez. El kell mondjam, hogy ez... De... Nem tudom, hogy Stefano hogyan képes ebben állni ott. Nem... Egyébként ilyen teniszpólóban volt az utolsó
igen,
három meccsen.
Igen, igen, mert tudta, hogy ez egy pesgős lesz. Közben meg, érted, ránézel egy olasz pasasra, és ahogy fel van öltözve, azt elfogadod, hogy az a divat. Nem így van. Nem, hát ez... Tök mindegy, hogy melyik olasz ember. Ránézel, van rajta valami, az a divat.
Viszont le kellett tolni a haját, hogy ott legalább tudjon párologtatni.
Igen. Ja, igen, lehet, hogy ez a probléma nálam.
Tehát, ha végnézzük ránézzünk a Milánra, és azt mondjuk, hogy ez ilyen notórius túlteljesítő csapat mindenestül, és ha ezt kijelented, akkor azzal azt is mondod, hogy a legnagyobb Isten király az Stefano Pioli, és senki más. Az, amit kihozott ebből a csapatból, úgyhogy azért olyan marhanos sok segítséget nem kapott, tehát kapott egy Giroud, halleluja. Oké, jó volt Giroud, és körülbelül hozta, amit lehetett várni tőle, de azért talán nem vagyok messze az igazságtól. Azt mondom, hogy ha van egy igazi szőröstökű kilencese a Milánnak, akkor februárra bajnok kb.
Ezt túlzásnak érzem. Egyrészt, másrészt meg egyébként itt, hogy mennyire apróságok döntöttek, meg mennyire apróságokon múlt ez az egész, hogy hogyan rakták össze ezt a keretet, és Giroud érkezése az azért volt szerintem kulcs, mert nem tudtam ezt, de ő valamiféle ilyen szakmai példaképként tekintett Ibrahimovicra állítólag, és az megvan ez a sztori, ezt beszéltük tennap, nem Doma, hogy barátaitól még a Tourban játszott másodosztályban, és akkor igazolt Ibrahimovic a Barcelonába, és Ibrahimovicos Barcelona ezt kapott, tehát hogy ő neki abszolút ilyen kedvence volt, és bevállalta azt.
De amikor... nem akkor lett a kedvence ezek szerint, amikor Ibrahimovic a Barcelonába.
Jó, de hát amikor oda igazolt, akkor még lehetett.
Igen. Hát igen, van, aki már akkor is haragudott rá, de minden.
És azóta is megvan a haragod felé?
Nem. Szeretem Ibrát. Most ez már nem tetszik, amit csinál, de hát ez meg már annak szól, hogy...
Figyelj, azért abban biztos, hogy vitathatatlan a szerepe, hogy ezekből a fiatal játékosokból több jött elő, mint amennyi neki is biztos, hogy bizonyítani akarnak. Ugye
és,
beszélnek arról,
és csapatként.
Hogy... Igen, de itt most ugye, szó van arról, hogy amikor a Verona elleni meccset megnyerte a Milán, akkor utána a beszédet intézett a játékosokhoz, és ezek nagyon ilyen bagatelnek, meg ilyen teljesen banálisnak mondható szavak. Ez a Milánnál csak azokra emlékeznek, akik bajnokok és bajnokok ligája győztesek, hogy ha nem nyertek, akkor senkik maradtok. Hiába ez a jó szezon meg. Ilyen. Tehát ezek olyan szavak, amik lehet, hogy úgy rám is hatott volna, hogyha ilyen helyzetben lettem volna.
És még jobban visszamegyünk, az is eszem az Athletic cikkben volt, hogy talán Leao volt az, aki nem dolgozott rendesen, és nem tudta senki meggyőzni őt, hogy kicsit jobban tegye oda magát edzés. Hát ismerünk ilyen játékosokat azért, és Ibrahimovicnak sem sikerült, de aztán végül pont tavaly nyáron valami átkattant nála.
Átkattant. Mert tavalyig úgy nézett ki, mint egy kölyökvizsla. Itt futott mindenfelé, mindenél lelkes volt, lobogott a séró utána, de nem sok izé volt. De még egy gondolatot erről a Pioliról, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Ha úgy nézzük, tulajdonképpen a Milán azzal nyerte meg a bajnokságot, hogy 4 pontot szerzett a két derbin, úgy, hogy kb. Mind a két derbin agyonverték. Tehát az őszi az más volt, ott ugye nem volt mennyom, és egy nagyon-nagyon jól védő Tatarusánúnak volt benne nagyon nagy szerepe egyrészt, másrészt meg Lautárónak valami botrányosan rossz meccse volt, de azt is meg kellett volna nyerni az Internek a játék alapján, hát azt a visszavágót meg ne is említsük, mert az, hogy csak 0-1 volt a második félidő közepén, az kizárólag Maignannak köszönhető, aki egy kerek 10-esre védett azon a meccsen, és az, hogy a másik meccsen, tehát az első meccsen elhozott 1 pontot a Milán, és a másodikat pedig megnyerte, ez mentális erő, és nem tudom, ilyen Ez a bajnok gerinc, vagy nem tudom, hogy hogy nevezzem.
Hát ami talán nem csak a derbikre, hanem az egész top 6 elleni meccsekre igaz. Nem, tehát a Milán nem nagyon kapott ki idén ilyen rangadókon.
Sőt.
Így van. Hát a top 6 ellen, ha jól emlékszem, akkor 6-3-1 a mérleg. 6 győzelem, 3 döntetlen, 1 vereség a Napolitól. Így van, így van.
Rendesül otthon. Az még rossz meccs, te jó Isten. És nem is illet bele semmibe, és akkor még ott azt hittük, hogy a Nápoli is tagja ennek az élmezőnynek.
Kettő dolog. Egyrészt ugye Rafael Leónak, itt nagyon fölirogattam, szintén az Athletic cikkben szerepelt tegnapiban, hogy Mbappé, Traoré és Saint-Maximin mögött az öt európai topligában a legtöbb sikeres csele volt, ami azért szerintem egy eléggé beszédes adat. És amit még néztem, hogy a Milán az egész olasz mezőnyből a legtöbb nyomásgyakorlást produkált támadó harmadban. Tehát, hogy a letámadása hogy működött ennek a Milánnak, ugye ez egy emberorientált támadójáték volt, és ami szerintem nagyon fontos még, hogy ugye ezt erről még annak idején te írtál cikket, hogy mennyire más kifejezések vannak a labdaszerzésre angolul, úgyhogy itt a fizikai kontaktust előtérbe helyező szereléseknél a Milán a Genova mögött a második lett a sorban. Csak hogy azért, hogy nagyjából ezt kontextusba helyezzük, a Juventus ebben a 15. a ligában.
Még ez is meglep, hogy bárkit is megelőzött. Ugye elnézve azt, hogy a Juventus már a Salernitána is letámadta a 16-osán belül.
Tehát itt igazából ezt csak azért hoztam, meg azért mondtam, hogy a nyomásgyakorlások plusz a szerelések száma ugye megmutatja azt, hogy milyen agresszíven volt képes játszani a Milán, miközben a szabálytalanságok száma az meg nagyon-nagyon alacsony volt a Milánnál. Tehát, hogy ezek tiszták voltak többnyire, úgyhogy itt is mindig oda térünk vissza, meg mindig oda jutunk vissza, hogy Piolit kell kiemelni, aki fantasztikusan hozta ki minden játékosból a legjobbat.
Tiszta sor. Nem bonyolult, amit a Milán csinál egyébként, de ha jól csinálják, az ellen nagyon-nagyon nehéz játszani. Megvannak hozzá az emberek, megvan hozzá a sebesség is, és az egy nagyon tökös dolog volt, és én ezért nem gondoltam, hogy ez bajnok esélyes ez a csapat, mert a támadóinál is feláldozza a nyomásgyakorlásra és a gegenpressingre, feláldozza a góllövési tudást, akár egy Salemakers, de Brahim Diaz is, aki amúgy nem egy... Most pont ma olvastam, hogy a harmadik lett Olaszországban, aki a 3 topligát megnyerte. Ugye az angolt is beleszámít, igen, tehát nevetséges, mert mondjuk sem a Real Madrid, sem a Manchester City bajnoki címéhez, olyan marra sokat nem tett hozzá, de közben pajzson van, úgyhogy Dzeko meg azért elég markáns szereplője volt 3 topliga bajnoknak, mindegy. Mit akartam ebből kérdezni? Ja, szóval, hogy Pioli meghozta ezt a kompromisszumot tök simán, hogy a letámadásért cserébe a gól érzékenységet, azt simán beáldozta.
Bence ide írta, hogy 1427 percnyi Messiasszal lett bajnok a Milán.
Tudom, hallom én is, meg látom, persze nem egy világsztár ez a csávó.
Hát a világsztár
szintől. Oké. Jó, de...
Igencsak messze van.
Jó, de...
Mint ide szídni.
Igen. Oké, nem egy nagyon szuper jó játékos, de most...
Ja, nem, most nem akarok rászállni.
Úgyhogy főleg úgy, hogy azért a bemutatkozása mondjuk elég fontos volt.
Ja, meg voltak nagyon fontos góljai, mint a Spezia ellen szerzett, meg nem adott.
Jól van. Na, túl sokat beszéltünk róla, teljesen igaz, nem egy messiás, de...
Jó, itt érkezett 2 nézői vagy hallgatói kérdés, azt gyorsan azért beszéljük meg. És az egyik azt szerintem nagyon-nagyon érdekes, Farkas Gábor írta, hogy mennyire lehet vonzó a Milán most egy akár világsztár játékos számára. Bajnokként ugye bajnokok ligájában az első kalapból sorsolják, tehát ez egészen más lesz ez a csoportbeosztás, mint a tavalyi volt, és bírja a kettős terhelést ugye ezzel összefüggésben.
Itt kb. A fizetés az egyetlen kérdés, nem? Azt még nem beszéltük meg, és egyébként ez tök érdekes, hogy ugye Kessié ugyan elmegy a középpályáról, de hogy ez így is, ez kész van ez a középpálya, lehet, hogy oda nem jönnék, hogyha középpályásen lennék, mert nem biztos, hogy Tonali vagy Bennacer elé beférnék a kezdőbe.
Bennasser azért egy kicsit visszaesett, mondjuk a tavalyi évhez képest, amikor egy keszével megosztva volt a legjobb középpályás, hát most egyrészt mind a ketten Tonali mögé szorultak, ez nem is kérdés, de Bennasser egészen a kispadig szorult, ami azért egy váratlan fejlemény a tavalyi Afrika kupának a legjobb játékosától. Tavaly előtti, bocsánat.
Igen, de úgy, hogy egyébként Bennasserben még mindig van szerintem, és vele hosszabbítottak is szerződést. Ugye Renato Sánchez volt az, aki már állítólag borzasztó közel járt ahhoz a télen, hogy érkezzen. Majdnem biztosra veszik Origi érkezését.
Sőt. Tehát, vagy... az egy nagy, nagy fogás.
Nagy hát fogás?
Még nem tudjuk.
Senki se tudja, mit tudunk Origiről.
Hát Origi felnőtt karrierjében nagyon kevés olyan szezon volt, ugye a Lille óta egy sem, amikor végigjátszott, és mondjuk kezdőcsatár.
Amit láttunk a Liverpoolnál, szerintem az...
Ő egy nagyon jó befejező csatár.
Bárkit. Hát azt kell. Nem csak befejező. Pont ez az, hogy nem csak befejező, mert amikor följött csereként, ez az egyetlen kérdés, hogy 90 percre lebontva hogyan lehet őt használni, de hogy egy olyan csatár, aki alapvetően egy bójának tűnik, de nem az.
Ezt értem, csak ugye azt mondják, hogy a Liverpoolban ő azért nem tudott még időszakosan sem alapjátékossá válni, mert hogy azt a letámadási sémát, amit Klopp alkalmazna, azt nem tudta úgy ő is megcsinálni azokat a mozgásokat, mint ahogy megcsinálta Firmino, mint ahogy megcsinálta Mané, vagy Salah. És az előbb, amit Beni is hangsúlyozott, hogy ez Piolinál szerintem nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ebben mindenki részt vegyen, ebben a munkában.
Mert pont a centerei kevésbé vettek részt benne.
Igen, nyilván Origi is be fog állni a sorra, és meg is fogja próbálni, csak kérdés, hogy mennyire lesz ebben hatékony, úgyhogy ez érdekes. És...
Várjál, válaszoljunk Gábornak, nem mindegy az sem, hogy lesz-e valami a Milán felvásárlásából, mert az egy egészen más sztori, hogyha valamelyiken olajos herceg megveszi a Milánt, akkor az egy más sztori onnantól.
Hát és itt szerintem egy valakit, vagy egy szereplőt nem dicsértünk, ez az Eliot, aki hihetetlen profizmussal építette föl ezt a... nem, azzal, hogy Maldinit, azzal, hogy Moncadát...
Jó, két éve nem mondtad volna ezt, hogy Maldini...
Hát nem, hát ugye... De ott kezdődött.
Ott volt, és ott kell lennie, igen. És borzasztó boldogság, hogy egy klubikon ott van. Sőt, ami nagyon ritka, hogy három generációnyi, és bár a kis Maldiniből nem tudom, hogy valaha lesz-e valami, meglátjuk majd.
Ő is
majd.
Hozzátette a magáért.
Hozzátette, de az olyan szívmelengető dolog ez, hogy három generáció, ez nagyon ritka, általában azért itt a tehetség azért átugrál generációkat. Maldinéknél úgy tűnik, hogy nem tudjuk, majd meglátjuk.
No, szerintem itt a Milánt lezárhatjuk, bár nem szívesen.
Fontos kérdés. Nekem van egy fontos kérdésem. Tök jó, mindent elmondtuk, körben nyalogattuk a Milánt. Mennyire igaz az, hogy, és akkor itt át is köthetünk, hogy ezt a bajnokságot valójában az Inter vesztette el? Nem állítom, kérdezem.
Hát azért nem teljesen igaz szerintem, mert ugye ott azért beszélünk arról, hogy volt időszaka a bajnokságnak, amikor 7 pont hátrányban volt az Inter.
Egy meccsel kevesebbet játszva.
Jó, persze, de ettől függetlenül...
Jó, az a Bologna volt, tehát az 7 is volt.
Kb. 7 pont előnyben is voltak, nem?
Hát héttel nem vezettek. De héttel nem. Ilyen nagyon nagy előnye.
Szóval azt egyértelműen kijelenteni nem tudom, hogy az Inter veszítette el ezt a bajnokságot, de az Inter a legjobb csapat, ezt szerintem el kell ismernie mindenkinek. Egyébként az egyik legszórakoztatóbb focit is játszotta Inzaghival az Inter, szerintem. Lényegesen szórakoztatóbbat, mint a Milán. Ugye messze ők dolgoztak ki a legtöbb helyzetet, akár helyzetminőségben, akár lövésszámban, mindenben gyakorlatilag az Inter vezeti ezeket a támadó statisztikákat. Az, hogy a védők minősége az milyen volt, azt már láttuk az előző években is, ugye Skriniar fantasztikusan teljesít, most már huzamosabb ideje, és nagyon jó is egyébként az egész összetétel De Vrijjel meg Bastonival ott hátul. Nyilván Hakimit azért nem sikerült pótolni.
Én azért mondom, hogy az Inter vesztette el, mert 86 pontos lett végül a Milán, ugye? 85 lett az Inter, vagy 84?
84.
80 valamennyi, igen.
De eleget volna Milánnak
az X. Ez azért, tehát ezt szerintem leszögezhetjük, hogy ez az elmúlt bő évtizednek a leggyengébb bajnoksága volt.
Egy csak kiegészítés, egy quiz kérdés egyben. Yeah. 82 ponttal lett bajnok a Milán a 10-11-es szezonban. Azóta eltelt jó néhány szezon. ezekben a szezonokban, ami azóta eltelt, 10-11-es Milán győzelem óta, hányszor lett volna bajnok a Milán ezen a 80
egyszer
óta?
Sem.
Hát egyszer sem, hát ugye volt, sem. Volt 200, volt egy 100 fölötti, is. Meg volt egy 100 közeli.
Rögtön a következő évben ott a Juventus nagyon gyenge volt, ott bajnok ott nagy,
igen,
volna.
Igen, hát azt tudjuk. Hogy a 11-12-es a Montari
gól, igen, a sok döntetlen, emlékszem, igen, a sok döntetlen miatt lehet.
És most... 3 éve volt még egy, amikor a Juventus megint csak 83-mal.
A Sarri, ugye?
A 19-20-as.
A Sarri, jó, igen, de ez annyiból más, és itt majd, ha beszélünk a Juvéről, itt is mindenki most, hogy Pirlo több pontot szerzett, meg trófeát Allegrinél. Azért ne felejtsük el, hogy magának a bajnokságnak is van egy dinamikája. A Sarri-féle Juventus utolsó 5 meccsén minden szembejövő lepofozta, mert már bajnok volt a csapat. Emiatt nem, mert egyébként tehát ott az valami hidegrázósan szar. Ugye ez egy nyári bajnokság ráadásul, és csak ezt sikerült megfejelni utána pár héttel később a Lyon elleni BL kiesésre.
No, de akkor mit mondjunk Inzaghi teljesítményéről? Ugye egy bajnok csapatot vett át Contétól, Lukaku és Hakimi nélkül, viszont azért tényleg, hogyha a játék minőségét nézzük, akkor nem beszéltünk nagyon visszalépésről.
Azért tudom megvédeni az Intert egy kicsit ebben a kérdésben, mert azért ezek óriási változások, hogy elmegy az edződ, és jön egy edző, aki hasonló formációban, de egészen más futballfilozófiát képviselve játszatja a csapatodat, elveszíted a góllövő centeredet, akit egy 127 éves aggasztjánnal próbálsz megpótolni.
De egyébként Dzeko szerintem nagyon jól nézett ki össze.
Mert azt tudtad, hogy az nem lehet jó, hogy ő az első szám. Imádom Dzekot, nagyon-nagyon szeretem, óriási játékosnak tartom, de nem tudsz bajnok lenni úgy, hogy Dzeko a centered.
De most ez ugyanaz az utóérzés, mint amikor az év elején meglátod, hogy Zsirut leigazoltam.
Igen, ugyanez, pont igazad van. Ugyanezt mondtam is. Talán ki is mondtam, hogy nem lesz bajnok az Zsiru a csapat, amíg még Zsiru a centeri. Zsiru jobb futballista. Dzeko ne.
Egyértelműen.
Ja, viccelünk. Jó, oké. Egy pillanatra, hogy le...
Akkor én most nem felállok, és kimegyek.
De nem lehet, hogy nem viccelsz. De mindjárt elkezdelek ütni valami tompa tárgyal. Hát hogy lehet összehasonlítani a két játékost? Figyelj.
Világbajnok, BL győztes.
Oké, hát persze, de Roque Junior is mindent megnyert, ugye emlékszünk, ő is világbajnok, még talán egy Libertadores kupája is van Mr. Ballasznak. De
és miért olyan... győztes úgy, hogy két poszton játszott, mert meg kiment jobb háttérnek a 2003-as.
Igen. Na jó, de tehát Olivier Giroud egy nagyon jól használható, nagyon jó szellemiségű játékos, de miközben Edin Dzeko egy külön vitrínben van aranycsomagolásban, addig Dzekóból kettőt adnak 50-ért egy mosópor mellé. Tehát kb. Így viszonyul egymáshoz játéktudásban a két futballista.
Ekkora különbséget is semmiképpen nincs. De mindegy.
Úgy érzed, sarkítottam? Elnézést.
Egy kicsit, igen. Na de itt ez a Dzeko problémája is meg, hogy ő az első számú csatár, szóval ez...
Figyeld, hogy visszakanyarodtunk a Milánhoz?
Ez nagyon jól mutat, vagy kimutatható abban, hogy mennyire vékony bizonyos posztokon az Inter. Tehát, hogy itt azért beszéltünk már a...
Posztokon. Mi a másik?
Középpályán. Most ugye Vidal is elment. De miért? Ki az, aki egyébként hozza azt a minőséget? Jó, Brozovic teljesen pótolhatatlan, de mellette a másik kettő?
Hát
Barellát ki tudja pótolni?
Nem tudják pótolni, de szerencséjük volt, mert egész évben tudott, végig tolták a meccset, ez a három ember, tehát amikor hallom, hogy rotáció...
Jó, de a három középpályás közül, Csáhanolú, Barella és Brozovic közül, ki az, akit akár a 60. percben lemersz nyugodtan cserélni, és beküldesz.
Tudod, mit mondok? Tulajdonképpen, ha elfogadjuk, hogy az egész bajnokságot nézzük, akkor ősszel nagyon sok problémája volt abból az Internek, hogy jól játszottak, vezettek, kézben volt a meccs, bele kellett cserélni, és a cserék után teljesen szétesett az Inter, nagyon-nagyon sokszor előfordult. És
de
ennek,
pont ezért,
de
nem?
Teljesen igazad van, így van, tele van az Inter olyan játékosokkal, akiket nem is lehet már használni. Gondolok Gallardinire, Vecinóra, én már azért Vidált is ide sorolom,
hát Vidal azért... Igen.
Hát most ezek is elmennek, mint kirúgja már ott a mindet. Tehát az Inter a következő szezonban lesz nagyon erős, amikor a sokat kereső öreg játékosok mennek a francba, bár állítok Dzekóval nem is baj, mert cserecsatárnak tök jó. De közben engedik Döfret, jön helyette Bremer. Hallani még nagyon jó igazolásokról, igen, meg kell erősíteni azt a középpályát, kell oda egy-két.
Jó, de ugyanez egyébként hátul is, tehát hogyha Bastonit kihagyod, akkor nem találsz olyan karakterű játékost, aki azt a feladatot megcsinálja, amit
én nagyon szeretem D'Ambrosiót, bevallom őszintén. Ő az, az a fajta utility player, akit bárhova raksz.
Az Inter svájci bicskája?
Abszolút. De olyannyira, hogy még wingbacket is tud neked játszani. Jó, az ilyenekben mindig igaz az is, hogy mindenből tud egy kicsit, de azért egyikre sem megnyugtató. De D'Ambrosio szerintem egy korai jó kis játékos. Én nagyon szeretem az ilyeneket.
Már még körbenéznek a Milánnál, hogy kit lehetne hozni.
Mondjuk hát Csállóba bejött, igen. Amúgy.
Be, majdnem bajnok lett.
De... igazságtalanok vagyunk azért, ha nem tesszük hozzá, egy nagyon jó szezonja volt Csajanoglunak. Még talán jobb is, mint a Milánban, pedig már a Milánban az utolsó szezonja is rendkívül jól sikerült.
És ezt egyébként Inzaghinak köszönheti jó részt, mert igen, olyan szerepkörben játszott, amilyenben igen, kellett őt játszatni.
Hát ahol van 2-8, aki föl mer rakni 2-8-ast, az...
No, az... Napoli. Júj. Nagyon érdekes csapat volt a Napoli. Tudjátok, hogy... nyilván mindenki kapásból rávágná, hogy melyik csapat passzolt a legtöbbet, a Lazio, Sarri, a Napoli, és a legtöbb labdabirtoklás. Spalletti nagyon-nagyon szépen megvalósította az elképzelését, miközben, hogyha Pioliról azt mondtuk, hogy kihozta a játékosokból a legjobbat, akkor ezt ugyanígy el kell mondani Spallettiről is, úgy, hogy mellette maradt annál a filozófiánál, amit egyébként az ő csapataira jellemzőnek gondolunk, vagy látunk.
Hát most azért ez egy kicsit más volt, több szempontból is. Egyszerűen azért, mert szerintem az eszközkészlet más volt, és Spalletti egy elég alulértékelt csóka, pedig egy borzasztó, Olaszországban nem, tehát ott nagyon magasan van az ázsiója, a nagymesterek között emlegetik, teljes joggal szerintem. Beszélgettünk erről nem olyan régen, és rájöttem, hogy nem tudom megmondani, miért nem lett bajnok ez a Napoli.
Hát azt azért el kell mondani, hogy ugye Osimhen arccsontöréséig, ameddig ő ki nem esett, addig veretlen volt a Napoli, ugye vezette is a tabellát egy időben, ha jól emlékszem, és nem volt?
Nem tudom, hogy álltok elő, lehet, hogy igen, nem tudom.
Na mindegy, nagyon jó volt a szezon kezdet, ez egészen biztosan kijelenthető, viszont a Napoliként viselkedett itt, igen, a hajrában.
Igen, nem is csak a hajnában, mondjuk, hogy az utolsó harmadában a bajnokságnak, és közben meg azért, tehát Fabián Ruiz elképesztően jó volt egész évben. Angissa,
Koulibaly elképesztően jó volt.
Koulibaly visszaépült oda, ahol volt, sőt, talán nem túlzás azt mondani, hogy ez volt a legjobb szezonja eddig, szerintem egész szezonban nem hibázott egyet se körülbelül. Ettől persze Rahmani sokkal jobban nézett ki, meg Mario Rui, meg Di Lorenzo, tehát hogy összeállt a védelem. Kapusposzton voltak bajok, pedig egy időben, ugye, amikor még Karnezis is ott volt, akkor három rohadt jó kapusuk volt, de hát idén azért sok volt a baki. De függetlenül ettől jól néztek ki, kiforrott volt, amit csináltak. Nem, nagyon jó szezonja volt, és nagyon furcsa, két héttel ezelőtt a Napoli szurkolók a São Paulo oldalára kiraktak egy nagy bannert, hogy Spalletti, visszaadjuk a pandádat, csak takarodj. Nem értem. Oké, mondjuk Nápolyban szerintem elég alacsony az egy négyzetméterre jutó atomfizikusok aránya, de azért azt csekhülyén is meg tudom állapítani, hogy rohadt jó munkát végzett, és tényleg nem volt, egyáltalán nem volt messze ez a bajnoki cím sem.
Kicsit az jutott eszembe egyébként a Nápolit nézve, hogy olyan ez a csapat, mint amilyen az Arsenal volt, Arsène Wenger irányításával annak idején, hogy nagyon-nagyon jó őket nézni, nagyon-nagyon jó játékra képesek, de ezek a mindig az ügyeskék, nem? Hogy Insigne-ről is ezt mondod, Mertensről is ezt mondod, talán Osimhenről is ezt mondhatjuk, Fabián Ruizról is ezt mondhatjuk, hogy de nem ezek az igazi nyerő karakterek. Insigne se volt soha, azt szerintem.
Nem.
De ahhoz képest viszont nagyon sokáig versenyben voltak azért.
Igen. Jó, de ez meg Spalletti.
Hát egyrészt másrészt meg ez egy hurka bajnokság, azt mondtuk. Tehát itt most nem véletlenül érezte úgy, akár a Milán is menet közben, hogy na most kell odaérni. Mert az Inter kiemelkedik ugyan a mezőnyből, de új edzője van, elvesztette egy csomó játékost, valóban bizonyos posztokon nehéz lett volna rotálni, mondjuk mázliuk volt, mert nem is nagyon volt rá szükség. De a Napoli odaérhetett volna, és amiért nem ért oda, most mondok egy furcsát, szerintem Insigne kurva rossz volt idén. Szóval konkrétan, az inkább hátráltatta a Napoli bajnoki esélyeit, kihagyott 11-eseket, pedig tőle aztán nem lehet elvenni 11-es, mert amikor kettőt kihagy Ginóbra, ő állt oda a harmadiknak is.
Te az utolsót újra rugatták vele, hogy góllal búcsúzza, meg megelőzze Hámsikot.
Igen, igen, igen. Hámsikot láttam valamelyik nap bajnoki címet ünnepelni. Hol játszik?
Hát Svédországban játszott egy ideig, aztán nem tudom, hogy...
Vagy csak nagyon hasonlított rá? Nem tudom, de annyira boldog voltam egy pillanatra, hogy valami nagy trófeát. Nem Törökországban van, a Trabzonban?
Az az Insigne volt, aki valami nagy trófeát.
Az Insigne nagy trófeát.
Hogy megtrólkodták még a végén.
Szerénység.
Trabzonspor.
Trabzonspor. Láttad? Mondom, láttam a kupával a kezébe, és olyan boldog lettem tőle.
Na, hát nagyon is boldog. Doma, milyen játékos Matías Oliveira? Hetaféből őt igazolta a Napoli ma.
Leigazolta a Napoli? Hát az egy még... poszt volt nagyjából a Napolinál, nem? Egy olyan játékos, aki nagyon-nagyon jó a szélen, és a párharcokban is jó védekezésben, de támadásban legalább annyit hozzá tud tenni. Jobb hátvéd szerintem, nem?
Jobb. Hát igen, ugye Di Lorenzo tud bejebb játszani, hogyha
de próbálták már több oldalon is a Hetafénál. Az az ember.
Tehát akkor nem Insigne helyre jött.
Nem, ő nem. De egyébként megint nem mozgolódik rosszul így jelenállás szerint a Napoli. Most ugye mindig felmerül az a kérdés, hogy akkor Fabián Ruiz-zal, Koulibaly-val mi lesz a helyzet.
Tényleg bal hátvéd, bocsánat.
Hát akkor az viszont tényleg hiányposzt.
Hiányposzt.
Mert nyilván Mario Rui-nak nem volt rossz szezonja, de igen. El lehet képzelni nála jobb bal hátvédet. Na hát ugorjunk a Juventusra, még ez az utolsó olyan csapat, amelyikről hosszabban beszélünk. Chiellini búcsú. Kezdjük ott. Pótolható? Nem. Játékosként karaktere?
Sehogy se pótolható. Giorgio Chiellini.
Milyen azok... mély sóhaj volt.
Igen.
Én nem vagyok...
Egy-két könycsepp is kigördül.
Igen, abszolút. Nem vagyok mezvásárlós fajta, de lehet, hogy ebből a tribute mezből veszek egyet a Great Chiello felirattal.
Van rajta vérfolt?
Majd csinálok rá egyet. Tribute-ból saját magamon eret nyitok.
Jó, de egyébként úgy lenne az igazi.
Abszolút. Hogy... És itt turbán is jár hozzá.
Ez mekkora
figyelcírés.
10 euró.
Giorgio Chiellini-ről a búcsúposztjában azt írtam róla, hogy a rút kiskacsából rút nagykacsa lett, mert egy valami elképesztően rossz balhátvéd volt. Tehát olyan rossz, hogy konkrétan kacaráztunk rajta már, amikor volt kedvünk kacagni, ugye a B-be mutatkozott be a Juve-ban. És felépített te magát úgy, hogy valójában nemzetközi szintű készsége a párharc készségén és az ütemérzékén kívül nincsen igazából. Mégis egy olyan ikonikus futballista lett belőle, ezt lehet, hogy csak én gondolom így, mert nagyon-nagyon szeretem Giorgio Chiellinit, de szerintem szegényebb lesz nélkül a Serie A, és hát a Juventus meg nagyon. Annak ellenére is egyébként, hogy az öltözőben nem volt olyan nagy vezér, tehát inkább ő keves is nem... Inkább Bonucci volt az, aki jártotta a száját, pedig neki meg aztán jobb lett volna kussolni sokszor. De az, hogy őt hogyan fogja pótolni a Juventus, arról a fogalmam sincs. Nem lehet egyszerűen.
De Lichtet el kell adni?
Szerintem nem. Nem kell eladni, lehet, hogy el fogja adni a Juve, de nem kell eladni. Szerintem anyagi para nincsen a Juventusnál.
Én sem gondolom, és hogyha igazak a hírek itt ugye Pogba és Di Maria lehetséges érkezéséről, akkor ez azért egy egészen jól kinéző kis csapat lehet.
Figyelj, számold össze, hogy hány játékosra lenne szüksége a Juventusnak. Kell egy középhátvéd, Chiellinit kéne pótolni, tehát azt mondjuk nem, Gatti nem fogja pótolni a Frosinone-ból. Más, egyrészt egész más, másrészt meg...
Jó, de hát más alapokra kell helyezni ezt a védekezést, meg ezt a csapatot. Jó,
akkor is kell egy balhátvéd, mindenképp, tehát az valami elképesztő, ami ott folyik. Kell egy középhátvéd, kell még egy belső középhátvéd.
De miért Danilo nem tudja kell ezt?
Bal oldalon? Nem. Jobb oldalon el tudja, bal oldalon nem. Nem is áll jól neki, próbálkozott vele, Allegri nem nézett ki jó. Amúgy is meg
Danilo
nem...
szerintem nagyon jó kis játék.
Nagyon. Nagyon kedvelem, nagyon-nagyon kedvelem. Szó se róla, jobb oldalon háromvédősbe is használható, rutinos, mindent jól tud. Csípen.
Kőpapírolóznak majd egyet Alexandróval, hogy játszik bal oldalon.
Alexandrót már tavaly olyan állapotban volt, hogy már így szánta az ember, hogy valaki segítse már át eutanáziával a túlvilágra. Na, idén még azt alul tudtam múlni. sokszorosan. Tehát ez valami elképesztő, és még így is kezdenie kell, mert Pellegrini, eleve nem bírom a hülye hajú játékosokat, de hát Pellegrini meg aztán, tehát aki a Cagliariból kiszorul, és aztán jön a Juvéba, hogy majd megoldja a baloldalt, szóval köszönjük Fábio Paraticinek még egyszer a zárdásos tevékenységét. De még egyszer, és tehát a védőknél tartunk, és eddig ott vagyunk, hogy 60 millió, mert ugye kell, még egyszer mondom, pótolni kell Giorgio Chiellinit, ami
nem olcsó.
Hát Bremerrel lehetne talán, de szerintem az Interhez megy. A legnagyobb probléma még Pogba érkezésével is a középpálya, tehát kell egy regiszta, hogy ne támadja le a Juvét a Cittadella meg az Ábino lefe a saját térfélén, úgyhogy mindenki, érted, tacsra rugdossa a Juve a labdát a Frosinone ellen, kb. Itt tartunk, annyira nem tudja kihozni a labdát, és Dybalát is pótolni kell. Tehát kell, oké, jó játékos Di Maria is, sokkal jobb, mint Bernardeschi, akit pótolni fog. Jó játékos Pogba is, ezerszer jobb játékos, mint amit Rabiot mutatott a Juvéba, de még legalább 4 kellene, és azt viszont nem tudom, hogy a novemberi 400 millió eurós tőkeemelésből mennyi maradt idén nyára, szerintem nem sok.
Nem lesz gond. Dybala ingyen.
Dybala ingyen megy, Bernardeschi ingyen megy. Ez egyébként egy, szerintem ez egy nagyon erős statement. Hiba. Nem hiba. Hiba Paraticék részéről, hogy ez tavaly nem történt meg Dybala esetében. Bernardeschit egy nedves törölközővel vertem volna végig Torinón, nem tudom, a Provercelléig, mert az mondjuk nincs nagyon messze, de legalább harmadosztály.
Viszont Di Maria és Pogba is úgy ingyen jön, hogy átigazolási díjat nem kell értük fizetni.
Igen, cserébe a fizú az elég erősen horzsol. Nem baj, az ki lehet gazdálkodni, tehát ez a vonal lesz. Nyilván ezért akarja Perisicet is nagyon. A Juventus, abban nem tudom, hogy lesz-e valami, de ez nem hosszú távú építkezés, amit a Juve csinál
hát
most.
Ilyen, a Zakaria igazolás az volt, nem?
Az már meg Vlahovics igazolás is.
Vlahovics az volt. Zakariát, azt nem tudom.
Zakaria egyébként, ezt akartam mondani, hogy annyira nem rossz a helyzet, mint mondod, mert Zakaria megoldhatja egyébként ezt a regiszta posztot.
Nem nézett ki ott jól. Meg valami rémlik, hogy mondta is, hogy nem ott szeret játszani. Tehát inkább 8-as, hogy előrébb. Plusz német Tudor cimborán mondta, hogy volt egy súlyos sérülés a Zakariának egy másfél éve, és előtte egy istenség volt, azóta meg nem találja magát.
De megtalálhatja, szerintem. Meg, nem. Én abban azért látok. És akkor most érkeztünk el a legfontosabb kérdéshez, kinek kell vezetnie ezt a csapatot? Allegrinek? Hát. Ja, nem szeretem egyáltalán a Tutto Sportot, mert egy borzasztó
az a legszarabb
újság.
Az összes közül, abszolút.
Viszont azért Juve kérdésekben vannak egész jó értesüléseik.
Hát Torinója.
És ott ugye most tolják már egy ideje ezt az Zidane dolgot, nem?
Én kizártnak tartom, hogy más legyen a Paris Saint-Germain edzője, mint Zidane.
Igen, egyrészt, másrészt én félnék ettől. Tehát Zidane edzőként nagyon sikeres volt, de pénzparipa fegyver ott volt minden a keze ügyében, plusz egy zuhanó Barcelona, ami egyből azt is jelenti, hogy kb. Le van sikálva a terep előtte. Azért Torinóban egészen más a helyzet, és nem tudom, hogy nem tudom egyszerűen szakmailag elhelyezni Zidant, bár a kérdés abból a szempontból teljesen helytálló, hogy az idei szezon után azért Allegri elhelyezését is át kell gondolnom. Én korábban abszolút dobogóra tettem a világ edzői közül. Az idei veszőfutásban érteni vélem az okokat, hogy miért nézett ki így a Juve, és miért ezt csinálta ezzel a Juventusszal. Tulajdonképpen, ha csak a pragmatikus szempontokat nézzük, az volt a feladata, hogy odajusson a legjobb négybe, és odajutott. De valami rettenetes kínszenvedés volt idén Juve meccset nézni, és voltak dolgok, amiket nem tud megmagyarázni nekem már Allegri, hogy az miért volt.
No, Európában kijutók és ki nem jutók ez a következő nagyobb tömb. Itt azért most már kicsit kevesebbet fogunk időzni egy-egy csapatnál. Kezdünk a Lációval. Ugye, ahogy Bence is ideírta, sokáig úgy tűnt, hogy Sarri nem nagyon tudja átütni az elképzeléseit, de aztán azért ilyen Sarris csapat lett ez a Láció, miközben egyébként sokat visszavett a Sarrizmúból a Lációnál, szerintem okosan és alapvetően kihozva a maximumot abból a rendelkezésre álló keretből, ami ott játszott. Nyilván azt neki is látnia, meg tapasztalnia kellett, hogy arra, amit mondjuk a Napolinál sikerre vitt, nincsenek meg a megfelelő futballisták.
Hát még azt is mondom, hogy karakterbe talán igen, játéktudásban viszont egyáltalán nem. Tehát egy mondjuk Alan és Lucas Leiva összehasonlítása az, az konkrétan sértés.
Hát Alan, ott Jorginho és nézve. Lucas Leiva, tehát hogy inkább Jorginhot játszhatott Lucas Leivával.
Hát a pályán elfoglalt helye szerepre, igen, de szerepre egyáltalán
jó,
hát nem.
Persze.
Tehát neki nem is kell olyan az a fajta játékos. Tehát a védelemhez közel, ez például egy nagy változás, hogy a védelemhez legközelebb eső játékos. A Nápoliban Jorginho volt, tehát egy regisztrája volt, itt meg egy ütőverő ember, akinek kés villa kell a labdához. De szerintem a legnagyobb baj nem ez volt, hanem Luis Alberto, aki a Lazio egyik óriási nagy erőssége. Vele nem találták meg a hangot se, ő nem találta
nem
a helyét.
Igen. Ebben a rendszerben. Igen. Egyébként azt gondoltam, hogy Milinkovic-Savicnak se lesz, de aztán igen. Lett.
Milinkovic-Savicot én beraktam a szezon válogatottba, nagyon-nagyon jó szezonja volt, és mindent összevetve azt hiszem, hogy Sarri erőn felül teljesített. Megelőzte a Rómát, az ott azért mindig borzasztó fontos, ötödik lett, tehát a BL helyek utáni első csapat lett gyakorlatilag. Szerintem ez sokkal több, mint vállalható.
Róma? Hogyha megnyeri a Konfetti Ligát, akkor ez így...
Hát Mourinho el fogja adni kurva nagy sikernek azzal, hogy nemzetközi kupát nyertem, azzal ez a csapat nem nyert az életében. De amúgy nyert, tehát meg fogja próbálni eladni ilyen óriási sikernek azt a kupagyőzelmet, amihez a Leicestert kellett kb. Megverni, mert a többi csapat azért távolról sem tűnik erősnek, és elnézve azt, hogy a Rómát ősszel minden szembe jövő lepofozta, de az összes, including Lazio.
A csapat támadójátéka a teljes ligára vetítve a harmadik.
Igen.
Tehát az Interé volt a legjobb, a Napoli a második, és a Róma a harmadik.
Igen, és sok mindent tudok jót is mondani a Rómáról, mert szerintem az egy nagyon nagy döntés volt, hogy átállt három védőre menet közben Mourinho, ez szerintem nem egy önazonos lépés, de ennek ellenére ezt megmerte húzni, nem véletlenül egyébként, mert ő azt hitte, hogy Vinnyá lesz az embere, de és akkor itt a legtöbbet fejlődött, vagy a berobbanó játékosnál Zalewskit mindenképp említsük meg. Úristen, mennyire rohadt jó az a kisgyerek.
És hogy Mourinho találmánya, abszolút. Azért azt ne vegyük el tőle.
Most mondom, hogy tudok jót is mondani róla. Inkább az lesz majd a kérdés, hogy Spinazzolából lehet-e jobb futót csinálni, mert amúgy jobb lábas egyébként, tehát tulajdonképpen nem egy elveszett dolog, de azt hiszem egyébként, hogy Zalewski is jobb lábas, mintha ő is ilyen jobb szélsőből lett volna bal wingback. De a pálya közepét nem tudta megoldani Mourinho, és nekem nagyon hiányzott Veretout idén, amit nem is annyira értettem, mert Olivier Rapp szerintem nem egy nagy spiller, Cristante sose volt nagy spiller utoljára, szerintem őt az Atalanta.
De más azért látom. Sergio Oliveira más karakterű játékos, mint Veretout, és úgy tűnik, hogy inkább ez kellett Mourinho-nak.
Nem, próbálkozott sokat, hirtelen akartam mondani Pellegrinit, aki egyébként zseniális volt az egész évben, de játszott vele is középpályást, és látszott, hogy nem jó, tehát nem találta meg Mourinho azt az egyensúlyt, amit azért tavaszra úgy, ahogy összerakott. Tehát a tavasza már, sőt a tavasz második fele már azért egészen más a Rómánál, itt már voltak azért méltányolható kísérletek is, összeállt valamennyire a játék, ezt az őszt, ezt viszont nehéz feldolgozni szerintem. Leszámítva az Atalanta elleni meccset, és akkor mondhatjuk is, hogy ez végül is miért csak fél siker, hogy Bergamo-ba az volt a szezon legjobb meccse a rómaiaknak.
De hogyha már a Milánnál ezt fölhoztuk, akkor a Rómánál is hozzuk fel, hogy a top, nem tudom, 4-5-6 ellen hogy teljesítettek, mert az viszont botrányos.
Ez így van.
És Mourinho lehet, hogy hangosan kiabál, és mindenkit maga mellé állít ott a Rómánál, és nagyon örülnek neki, hogy nyernek egy kupát. De egy ponttal fognak, vagy hát zártak többel a bajnokságban, mint tavaly. Azért ez nem az egyenes.
Igen, és Fonszegát azért kikiabálták elég rendesen.
Ki. És a Rómának voltak nagyon kellemetlen pillanatai.
Ez olyan, mint hogy megint elleni, egy ilyen kommunikációs trükk lenne, amit Mourinho-nál már láttunk, és valószínű, hogy valahol novemberben jön el az a pillanat, amikor itt lesz egy forráspont, és Mourinho elmegy. Ez nem az, hogy látsz valami projektet, és akkor annak lesz egy kifutása, hanem az az ember érzése, hogy Mourinho jól takargatja el az izékat,
abszolút,
jól takargatja el a problémákat.
Nagyon jól mondod, de közben meg nyáron, amikor a
hangod,
nyáron hülye vagyok, Amikor szóval a Juvétól...
Igen.
Mi történik?
Domának a hangja nagyon halk volt, azt néztem.
Ja. Igen?
Igen.
Szóval azért Mourinho nem bújt ki a bőréből, mert amikor a Juvétól szégyenletes módon kikaptak 3-1-ről, 4-3-ra, akkor másnap kiállt és a játékosait csicskáztatta a sajtóban, szokás szerint. Vannak ilyen dolgok, plusz nekem az a bajom, és Szaniszló Csabival dumáltam erről, és ő el tudta fogadni Mourinhót. Pedig én azt mondtam, hogy mivel azonosítod az AS Rómát? Azzal, hogy szép foci, ilyen szabad, csillogó, támadójáték megalkuvás nélkül, és erre odavinni Mourinhót, aki meg mondjuk mond nem ez kimondottan, plusz minden figyelmet magának követel, ami meg Rómában azért ritkán az edzőkre igaz. Nem tűnik egy sikeres házasságnak. A végeredmény amúgy, ha megnyerik ezt a Konfetti Ligát, akkor azt mondom, hogy vállalható, egyébként meg középszar, csak van mivel takargatni.
Igen, de hát elsírta magát.
Igen. Egyébként tök érdekes, nekem nagyon tetszik ennek a Konferencia Ligának az ötlete, mert szerintem tökéletesen bevált, hogy oda lecsapolták a hulladékot az Európa Ligáról, és akkor még itt ilyen nagy csapatok is, mint a Róma, meg a Feyenoord, egyébként nagy múltú csapatok bejutottak a döntőbe.
Ezek után jó, az Európa Ligában volt egy Frankfurt.
Micsoda köcsög név ez, hogy Konferencia Liga. Tehát, hogy ezt ki találta ki?
Igen.
Tehát, hogy akkor miért nem mit tudom, ilyen Rising Stars, vagy valami, tehát valami ennél fancy...
Vagy leforolni a patinás vásárvárosok kupája. Mert esetleg azt szerintem jó pofa lett volna.
Igen, na mindegy. Fiorentináról egy kicsit már beszéltünk, és Vincenzo Italiano munkáját dicsértük, meg Virági kapcsán is előkerült. 5 év után nemzetközi kupa szereplés. Lehet, hogy az még sok egyébként ennek a Fiorentinának, hogyha jobban belegondolunk. Virági mellett azért nyilván Vlahovicsot kell kiemelni, aki nagyon tolta a szekeret ott az első felében az évnek, és Odriozola is nagyon jól bevált.
Odriozola nagyon jól bevált.
Azt hittem, vége, nem a kölcsönnek?
Azt hittem, hogy Milenkovicsot is elkezdett fényezni, és akkor vitába szálltam volna, mert Modzsival vagyok. Ugye az öreg azért néha megnyilvánul, és érdemes figyelni, mert sosem mond hülyeséget.
Hát nyilván azért ért hozzá.
Egy kicsit, igen, és ő mondta ezt, és teljesen egyetértek vele, hogy ez a csávó ez nem annyira jó futballista, hogy a Juventus játékosa lehessen, és aki azt gondolja, hogy majd ő fogja megoldani a Juventus védekezési problémáit, az csalódni fog. De nem csak róla gondolom így egyébként. Tehát van ebben a Fiorentinában egy csomó olyan játékos, aki és azok is egyébként, akik menet közben elhagyták, gondolok itt Bernardeschire, hogy nagyon jól felfuttatnak fiatal játékosokat, akikről elhiszette is. Kiézára is igaz ez, de aztán az utolsó 2 bő éve a Fiorentinában már nagyon szörnyű volt. Ki is került a kezdőből Kiéza, jó, hogy még nagyon fiatal volt. De nem csak ráig, azt a több ilyen játékos is, hogy fiatal, jól néz ki, gólokat lő, nem tudom én, és aztán kiderül róluk mindegyikről, hogy igazából nem nagyon jó játékosok, de ez a Fiorentina, ez most ígéretesebb, mint az utóbbi években, és ezt én is Italianónak.
Italiano hosszú távon biztos, hogy meg fogja kapni az esélyt nagy klubnál.
Lássuk.
Hogy ebből a Cabral igazolásból nem lett akkor a durranás?
Hát azért neki Vlahovicsot kellett pótolnia, úgyhogy szerintem ez volt az elsődleges, hogy egy nagyon jó kis futballista, de azért messze nem olyan készségekkel és képességekkel, majd mint jövőre. Vlahovics. Igen, egyébként ez a majd jövőre ez azért nagyon jó felvetés, mert szerintem, mond majd erről is el a véleményedet, csak összekötöm az Atalantával olyan szempontból, hogy arról beszélünk, hogy borzasztó volt az Atalanta idénye az előzőekhez képest, viszont én azt gondolom, hogy ott vannak azok a játékosok, akikből már jövőre sokkal jobb futballista lesz Gasperini irányítás alatt. Koopmeiners-re, Bogára gondolok.
Hát ennél jobbnak.
Malinovskynak nem biztos, hogy ennél magasabban van a plafon.
Hát meglátjuk azt majd.
De úgy, tehát most összekötve egy kicsit ezzel, hogy Cabral is, meg az Atalanta igazolások is talán inkább a jövőben üthetnek.
A Fiorentinát nem tudom, ott ugye a kérdés, hogy Comiso mit gondol most. Rosszul gondolta az elején, amit gondolt, most idén már jól gondolta, viszont közben elvesztette a szurkolókat. Tehát, és igazuk is van, mert ilyen hatalmas bohóc orral mutatgatják képeken, hát az nem véletlen egyébként. Tehát itt fontos kérdés, hogy ő mennyit hajlandó áldozni, főleg így, hogy most ugye Európai Kupa van, még ha az csak a Konferencia Liga is. Az Atalanta viszont van egy kicsit ilyen érzésem, amit mondtál, hogy most csak igazából ez egy nagyon pekes év volt.
Átmeneti
és nagyon-nagyon pekes év volt. Ugye Gosens nem is lépett pályára idén a bajnokságban, vagy talán az elején.
Hát az elején talán játszott, de utána megsérült.
De gyorsan megsérült, aztán elment az Interhez. Zapata ugyanez. Azt hiszem, hogy 4,5 hónapot hagyott ki, vagy valamilyen nagyon hosszú időt, az azért óriási nagy baj, még úgy is, hogy Murielled van, azért Zapata egy egészen más karakter, nincs Iličić, akit szerintem egyébként egészen jól pótoltak tulajdonképpen, plusz ugye Hatebőr a szezon nagy részében megint nem volt, tehát csupa olyan kulcsposztról estek ki játékosok, amik nagyon fontosak ennek az Atalantának, plusz benne volt az is, amit Juhár Tomi belengetett mindig, hogy lesz egyszer egy olyan év, amikor nem jönnek így be az igazolások. És furcsa, hogy ez az év lett, mert Kóp Meinerz azért nagyon jól nézett ki szerintem.
Muszol nagyon jól nézett ki.
Boga nagyon jó volt a Sassuolóban, tehát én azt is gondoltam, hogy az is szuperül. Ő is megsérült amúgy, tehát a pofoszta őket a sors rendesen, bocsáss meg. És abban igazam lett, hogy az Atalantának most kellett volna bajnoknak lennie, mert ez volt az a bajnokság, amikor oda lehetett volna érni azzal, hogy jól ismered a rendszert, nincs új edződ, nincs nagyon sok új játékosod, kiforrott, amit csinálsz, és jó, amit csinálsz, eredményes. Csak hát idén minden, ami lehetett, az ment a lecsóba.
Na hát, és akkor középmezőnyhöz érkeztünk. Hellas Verona. Úgy beszélünk arról a fociról, amit Tudor játszott, hogy szórakoztató volt, de hát fajék egyszerűségű, tehát hogy ezt tegyük hozzá. Például a messze legtöbb tisztázás, amikor csak segbe rúgdosták a labdát, a Veronánál volt. Nem is nagyon akarta hátulról felépíteni a futballját.
De nem is vártuk nagyjából...
Ettől függetlenül azért itt tényleg arról beszélhetünk, és teljesen igaza van Domának, hogy a rendelkezésre álló keretből ebből többet nagyon nehéz lett volna kihozni.
Körülbelül így van, de ugyanez elmondható talán a Sassuolóra is, kicsit ott a középmezőnyben mindenkiről, a Bolognáról is, hogy jó, tulajdonképpen jó munkát végeztek az edzőik, nem volt egy másodpercig se. Voltak időszakok, amikor még benne volt az is, hogy esetleg egy kicsit ott Európáért lehet menni, de nagyon nagy skalpokat szereztek mindannyian. Nagyon fontos meccsen a Torót is ide vehetjük egyébként ebbe a csoportban.
Igen, úgyhogy... egész pályás emberfogással ott ugye, amiről érdemes beszélni, hogy Bremerért azért valószínűleg eléggé szép summát fognak kapni. Mi lesz azzal a pénzzel? Elköltik jó igazolásokra, vagy olyanokra, mint az elmúlt években?
Azt mondod, hogy olyanokra, mint a Fiorentina.
Hát néztem itt az utolsó meccset, és mintha Belotti is búcsúzkodott volna.
Úgy érezted?
Igen, most így, de hogyha, mert Belotti is talán már egy kicsit inkább akadálya annak, hogy ez a Toró kibontakozzon. Nem tudom, ez fontos nyár lesz Torinóban, hát kíváncsi vagyok én is, hogy mihez kezdenek. Persze pótolni is kell azért azokat a játékosokat, akik most mennek, úgyhogy érdekes kérdés.
A Sassuolóval kapcsolatban a legérdekesebb kérdés az, hogy az egyébként talán legjobb és legkiegyensúlyozottabb szezonját futó Berardival mi lesz, és akkor mi lesz Raspadorival, mi lesz Kamakával, mi lesz Frattesivel. Nyilván az azért nehezen elképzelhető, hogy ők négyen egyszerre távozzanak.
Az a legnagyobb bajom, hogy a Sassuolo az a legszuperebb projekt az egész szériában. Hosszú évek óta csodálkozva nézzük. Az egy bajom van, hogy ez nem jó helyen van, tehát ez lehetne mondjuk Foggiában, vagy valami olyan helyen, ahol van egy erős szurkolói bázis, meg egy beágyazottság.
Ahol nem fütyülik ki a hazai játékosokat, amikor kijönnek melegíteni, mert ugye most a Milán, amikor ott játszott, körülbelül ilyen 90-10% volt a Milán szurkolók aránya.
Nem olvastam, ezt hogy sikerült összehozni, ott hogy működik ez, hogy fizettek a Milán szurkolók a Sassuolósoknak?
Vagy nagyon kevés a Sassuolo szurkoló.
Nem, Sassuolo...
meg tudták venni a jegyeket?
Balondozóban nem. Figyelj, Sassuolo az Balaton-Almádi kb. És Füreden játsza a meccsét, úgy Modena körülbelül az a távolság, mert egy kicsit több annak.
Hát nem, mert Sassuolo, mint település, ez ugye nagyon kicsi, és ez Emilia-Romagnában van ez a stadion, ez a
Mátei. Valójában Modena mellett. Hát ott, ugye van egy csomó település így összeépülve egymás
után. Egy Emiliában, én úgy láttam a Google Maps-en.
Igen, csak mondom, tehát mint...
Reggio Emilia, bocsánat, Emilia Romagna tartomány, de és a Reggio Emilia az, ahol van konkrétan ez a stadion, ami lényegesen nagyobb, mint amekkorára igény lenne ott a környéken.
Igen.
Úgyhogy ennek volt köszönhető, hogy ez így alakult.
Hogy... Milán szurkolóként fölmész a Serie A.com-ra, rányomsz, hogy Bieti, és akkor megveszed egy 700 szúró hazai szektorában?
Yes.
Ez így történt.
Hát a hazai szektorban szerintem nem.
De lehet, hogy nem.
Tehát van a B-közép, tehát ezt tudod úgy, mint a, nem tudom, a Leányvári csapatnak, a korlát mögött álló B-középnek.
Leányváron nincsen már futballcsapat.
Jaj, nem volt.
Volt idő, amikor volt.
Már, hanem még.
Ja, igen.
Na mindegy, elkanyarodtunk, mert azt akartuk fényezni, hogy csodálatos ez az egész projekt, amit kitaláltak, nagyon jól működik, önazonos, tehát tartják magukat azokhoz az alapelvekhez, amiket csináltak. És nézzük meg, hogy kiket neveltek ki. Az elmúlt 5 évben olyan futballisták hagyták el ezt a Sassuolót, akik nem csak olasz válogatottak, vagy más ország válogatottjai lettek, de erősségei Serie A csapatoknak. És még ez nem is igaz arra a Sensire, aki szerintem a legjobb játékos volt a Sassuolónak, és borzasztóan sajnálom, hogy
amúgy
ez lett vele.
Az nem nagy, ezért nem nagy kihívás, hogy megtartsák még ezeket a játékosokat legalább a VB erejéig, hogy utána, ha ők játszanak, akkor kicsit télen is akár még magasabb áron lehetne őket eladni.
Igen, ez nem egy hülyeség. Egyébként a Sassuolóval kapcsolatban, ha már itt ugye számok
elkezik. De várj, bocsánat, ez egy apróságot azért elfelejtettünk. Hát, hogy Olaszország nem lesz ott a VB-n. Tehát a VB-n olyan nagyon sok olasz játékos nem fog...
Nem lesz értéknövekedés.
Most mondanám, hogy ez direkt volt.
De
jó. A Nemzetek Ligájában
is. Magyarország ellen.
Igen.
Úgy bizony.
Fú, még jó, hogy mondtad, ezt megkaptuk volna.
Igen. No, Udinézére én nem vesztegetnék túl sok szót. Ugye beszéltünk már Deulofeu kapcsán, élete szezonját futotta. Elég jól sikerültek az igazolások, és ez szerintem minden várakozást felülmúlt, hogy idén nem kellett az utolsó fordulóban körmöket rágni, hogy kiesik a csapat, mert ez most a szokottnál simább bennmaradás. Nem is értem, hogy csomó felesleges pontot gyűjtöttek Pozzónak, amivel nem tudnak nagyon mit kezdeni.
Hát az NBA-ben így nem lehet majd a drafton jó pozíció.
Igen. Hát Bolognánál nyilván nem kerülhetjük meg Mihajlovics betegségét ezúttal sem.
És Arnautovicsot.
És Arnautovicsot, aki mondjuk én nem gondoltam, hogy jó lesz.
Én is sejtettem, azt nem gondoltam, hogy ennyire meghatározó lesz, meg azt vártam, hogy a 8. fordulóban lefejel valakit a pályán, és ezért 20 meccsre eltiltják. Ez végül nem történt meg. Tehát azt gondolom, hogy mindegy, nem véletlenül szóba került a Juvénál, mert ugye most oda kell egy cserecsatár Vlahovics mögé, így, hogy Moratát nem véglegesíti a jó, és szóba került Arnautovics, és egyáltalán nem tartom rossz ötletnek. Szerintem abban a csávóban bármikor benne van 10-12 gól. Három piros lap. Hát akkor azokat kiüli, és akkor játszik Vlahovics.
Aaron Hickeyről akarsz beszélni?
Nagyon érdekes srác. Eleve az, hogy egy skót így felbukkan Olaszországba, és egy fiatal skót elmegy építeni a karrierjét. Közben egyébként követte egy másik is. És azt látszik róla, hogy elég sok oldalúnak kell lennie, mert ugye bal hátvédként kezdte, aztán játszott bal wingbacket, aztán játszott három védősbe baloldali védőt, és pár meccset játszott jobboldali wingbackként is. Tehát, hogy elég sok oldalú csávó. Látom, hogy jók a számai. Bevallom, nem láttam idén olyan nagyon sokszor játszani, hogy határozott véleménye legyen róla, de hiszek azoknak, akik azt mondják, hogy egy nagyon jó kis srác.
No, én még egy csapatról beszélnék szívesen. Ez pedig a Salernitana, és Davide Nicola, aki ugye annak idején, amikor a Crotonét bent tartotta, akkor Pugliából fölbringázott Torinóba,
igen,
az otthonába, és most megvan, hogy mi az új...
Nem szóval tudom, de kérlek, mondd el.
Most elgyalogol Salernitánából Vatikánig.
Az nem olyan vészes. Azért ezt ne felejtsük el, tehát hogyha elképzelik maguk elé a hallgatóink a Olaszországot, hát Salerno az mondjuk Nápoly alatt, tehát az nem a szomszéd, és ugye ő torinói származású, mondjuk Crotone még lejjebb van, és hát onnan hazabringázott, de a Vatikánik séta az egy olyan, mennyi lehet, 150? Annál nem több. Hát az Pitiáner. Ahhoz képest, ahogy bennmaradtak, ez Pitiáner. Én azt mondtam, de azt reméltem, hogy valami ilyesmi, hogy átúszik Djiboutiba, vagy nem tudom, mert az lett volna körülbelül a megfelelő.
Hát a cápák megennék.
Hát ez ilyen. Kik is a cápák? A Crotone, azok a cápák, megennék útközben.
Igen, hát ugye itt onnan indultunk, hogy december 31-én 9 órakor még kizárták a Salernitánát gyakorlatilag. És akkor ilyen, hát ilyen, nem is tudom, mit mondjak ezekre az igazolásokra.
Ja, az igazolások. Azt hittem, mert azt tényleg, akartam ilyen, mondani, hogy a Stroman szót keresed.
Ja, nem, az oké, hát ugye
Lotito. Most megkerestem, mert nem hittem nektek, a 150 az 280 kilométer a Salerno-Vatikán távolság.
Jó, van, ezt elfogadjuk, David, elfogadjuk.
Nem ér vissza augusztusra.
Na jó, de a Bringa út azt mondja, vagy 700, akkor majd kérlek nézd meg a Crotone Torinót is. Az egy bátrabb
csúcs. Bringázni könnyű, húzatod magad a kocsikkal.
Igen. És tényleg, tehát, hogy amikor megnéztem a Salernitának néhány meccsét, akkor mindig az jutott ez, hogy Jézusom, ezek a játékosok még futballoznak. Tehát az igazi hulladékgyűjtő Európának.
Yes.
Olyan jó felvételek jöttek ki amúgy évközben, volt ez a...
Fáció,
most a Ribéry ott bringázik Salernóban, és valaki kamerázza, hogy ott szórakozik az emberekkel, meg volt ez, hogy nem biztos, hogy mostani Udinese meccs előtt, hogy Udinében mert ez hazai volt, akkor az előző Udinese meccs előtt a város főterén, ott ilyen utcai cipőben kirakták a bójákat, és ott edzettek az Udinese meccs előtt.
Ez a bajom ezzel az egésszel, mert én magam a romantikus, az ehhez hasonló romantikus történetek óriási rajongója vagyok, imádok minden ilyet, de nem tudok örülni annak, hogy kiesik egy Genoa és egy Cagliari, és bennmarad egy Salernitana, ez ennek lehet örülni, mert ez egy jó sztori, és tényleg imádja az ember Davide Nicolát most ezért az egészért.
Igen, ugyanakkor a Genoa Cagliari az óriási veszteség szerintem a szériának két.
Abszolút.
Nagyon nagy, mert a Genoa, mint a legnagyobb múltú olasz csapat, és azért Sardinián is kellett volna, hogy maradjon egy.
Igen, és így a diverzitás is oda lesz, és nézd meg, hogy kik jönnek. Tehát jön föl egy Lecce, nem fikázom őket, Lecce egyébként egy fontos maga a hely, a város is, a csizma sarka, tehát a diverzitás miatt is fontos, de jön föl a Pisa, hát köszönjük, oké, jó, nagy Ádi, még amúgy nem is biztos, mert jött a Monza is, amit meg aztán azt én már most iszonyúan gyűlölöm.
Mi Berlusconit nem akarom.
Pont ezért, egyrészt azért, mert amire a Kijevót is utálom. Ezeknek a csapatoknak nincs, tehát ezek a TV, a Calcio Modernónak a szörny szülöttei. Nincs létjogosultsága, nincs urbánus beágyazottsága, szurkol, semmilyen nincsen, az van, hogy valaki pénzt rak oda, és ott lesz. Hát
Pizában is egy kicsit ez a helyzet, ám.
Kicsikét, igen. Jó, de Pisa más vannak, egy kicsit tudsz örülni, hogy végre lesz Firenzébe Toszkán.
Három Toszkán csapat.
Hát az Empoli is, igen.
Igen.
Jó, de a Sienába kéne feljutni, mert az az igazi Toszkán rangadó. Meg hát a Cremonese, és így elnézett, és azt mondta, hogy kb. Már a bajnokság harmada ilyen csapatokból áll. Hát eladhatatlan a Serie, plusz most bocsánat, de kinek jó az, hogy ott van a Cremonese a cremonaiakon kívül? Hát senkinek se. Úgy, hogy közben még egyszer Palermo sehol, amúgy most jutogatnak föl, 30 ezeren voltak a Serie C playoffban. Palermo sehol, Catania. Genoa, Catania, így van, tehát
Parma.
Oh, hát hagyjuk is.
Igen.
Tehát nagy klubok sehol, és a Serie A egyharmada meg ilyen csapatokból fog állni, ez nem jó senkinek.
No, ez viszont jó volt szerintem, megint. Ez
mindig jó.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, Beni.
Köszönöm a meghívást.
Hát ez azért hagyomány most már hosszú évek óta, hogy mindig veled kezdjük, veled zárjuk a szezont, úgyhogy nagyon hamar megint találkozni fogunk, mert ugyan Olaszország nem érdekelt a téli tornán, de hát ott is az is le fog állni, ugyanúgy, mint ahogy az összes európai topliga. Ugye nagyon érdekes, ez pont most a magazinba szedtük össze azt, hogy milyen furcsa lesz ez az egész, hogy november közepén stop mindenhol, és akkor ugye december 18-án lesz a VB döntő, onnantól majd lehet újraindulni.
Mondhatok erről egy mondatos gondolatot?
Mondhatsz.
Remélem, hogy akiket megkentek azért, hogy Katarban legyen a VB, azok gyógyszerre költik majd ezt az összeget. Köszönjük.
Na, akkor egy ilyen kellemes kis végszóval zárjuk ezt a szezont. Szóval köszönjük meg nektek is, hogy meghallgattatok és megnéztetek.
Szevasztok.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.